iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Ha valaki az elmúlt, azt satszolom, hogy 15-20 évben nem találkozott volna az Activision játékfejlesztő konglomerátum nevével, akkor a Call of Duty névvel egészen biztosan, hogy találkozott, de hát az a lényeg, hogy az Activision gyártja és fejleszti a Call of Duty sorozatot, és a Steam, ugye az a játékáruház, ahonnan például sok ezer másik mellett a Call of Duty-t is le lehet tölteni, most hozott egy új szabályozást, és azt mondta, hogy mostantól minden egyes gyártónak, legyen az egy óriási mogul, mint az Activision, vagy akár a kis indie játékfejlesztő cégeknek vagy egyéneknek is ki kell írni és meg kell mondani a felhasználóknak, hogy hol és milyen módon használ mesterséges intelligencia algoritmusokat, akár a játékfejlesztésben, akár magában a játékban. Ugye erről már mi is beszámoltunk sokszor, hogy az NPC-k az úgynevezett nem játékosok által vezérelt szereplők, akik a gépben laknak és gyakorlatilag csak szoftverek, ezeknek a fejlesztéséhez az AI, hogy megfelelően beszélgetni lehessen velük, és valószerűbb legyen a játék, nagy segítséget ad, és hát kiderült, hogy a Call of Duty-ban is sokkal, de sokkal több az AI, mint azt az emberek gondolták. Ennek valaki örül, valaki pedig kevésbé.
És nagyjából ennyi is lenne a hír, gyakorlatilag az történt, hogy az Activision bár nem reklámozta, sőt, abszolút nem tette ki sehova sem eddig, hogy mesterséges intelligenciát használnak ahhoz, hogy a világ egyik, ha nem a legnagyobb játékfranchise-át folyamatosan frissen tartsák, és újra és újra új pályákat, új kiegészítőket, és utána pedig ugye új játékokat adjanak ki a Call of Duty szériában. Mégis most a Valve, a Steam áruház üzemeltetője rá kényszerítette a céget arra, hogy bizony bevallja az NPC-k viselkedésének fejlesztéséhez is a különféle csalásellenes rendszerekhez is mesterséges intelligenciát használnak. Bizony eljutottunk 2025-ben oda, hogy a játékosokat most már az AI szabályozza, és az AI egyik oldalról védik, másik oldalról korlátozza a különféle csalások esetében. Tegyük hozzá, hogy tényleg a Valve nem azért hozta ezt az AI kiíró szabályt létre, tehát hogy ki kell tenni, hogy itt bizony mesterséges intelligencia alkotásokkal találkozhat a játékos, mert az ilyen nagy céget akarja mondjuk lassítani, vagy pontosan ezeket a különféle csalásellenes dolgokat úgymond visszábszorítani, vagy elvenni a játékos kedvét, hanem inkább arra van szó, hogy olyan tömeges játék termelőket akar egy picit visszaszorítani, akik egyszerre akár 10-20 ilyen kis mini játékot is felraknak a Steamre, mert hogy 99,9%-ban a mesterséges intelligenciára bízták a kódolást, ugye most már azért ez is egy elég elterjedt dolog, hogy kódolni is tud az AI, és innentől kezdve pedig, ha bár apró pénzeket, de egészen nagy mértékben kaszál, ezzel pedig pontosan azokat a kis fejlesztőket lehetetlenítik el ezek a tömegtermelők, akik abszolút nem a Call of Duty szintű játék cégek konkurenciái. Szóval a lényeg az, hogy igazából mindenki egy picit kell, hogy mutogassa azt, hogy valójában tényleg mennyi mesterséges intelligencia fejlesztés áll a játéka mögött, és a játékosoknak mindenképpen pedig egy pozitívum lehet, abban az értelemben, hogy látják, hogy végül is miért is fizetnek, ha fizetnek is bármekkora összeget. De ha már a játékipar néhány nagy szereplőjéről beszélgettünk, az Activision tulajdonos egyébként a Microsoft, az, aki viszont most nem lesz a játékosok kedvence, mert hogy elég banális és egyben fatális hibát vétettek egy szoftver frissítés kapcsán. Az Xbox felhasználók és az Xbox tulajok jelentős részét óvaintjük most a szoftver frissítéstől.
Ha valaki esetleg az utóbbi időben már, aki Xbox Series X, Xbox Series XS és Elite Series 2 kontrollerrel rendelkezik, azt vette volna észre, hogy nem úgy működik a kontrollere, ahogy azt szerette volna, uram bocsán, nem kapcsolódik, vagy kapcsolódási hibákat generál, az már bajban van, és attól függően, hogy melyik kontrollerünk van, attól függően tudjuk mi magunk orvosolni a dolgot, vagy várnunk kell a segítségre. Ugyanis jött egy frissítés, ugye értelemszerűen ugyanúgy, ahogy a Windowsra, a Macre és bármilyen számítógépre, hiszen az Xbox és a PlayStation is valahol egy számítógép, mi jöttek frissítések, ám ez most nem sikerült nagyon jól, és ezért az Xbox Series X, S és Elite Series 2 kontrollereknek a frissülésekor bakik jönnek ki, kisebbek vagy nagyobbak, ugye vannak ezek a kontrollmozgások, hogy nem nyúlunk a kontrollerhez, és mégis automatikusan elmozdul valamilyen irányba. Ez mondjuk a first person shooteres játékoknál abszolút nem jön jól, sőt kifejezetten rosszul jön. Ha pedig tényleg kapcsolódási hibát produkál, akkor pedig végképp nem fogunk tudni játszani a konzolunkkal. És az a rossz hír, hogyha sima Series X és S kontrollerünk van, akkor egész egyszerűen nem is tudunk mit csinálni, ugyanis egyedül az Elite Series 2 kontroller ad egy olyan lehetőséget, hogy egy korábbi firmware verziót vissza tudjunk állítani. Tehát egész egyszerűen azt tudjuk neki, hogy jó, akkor hagyjuk ezt a frissítést, ezt az újat, ami jött, és állítsunk vissza az előző állapotot, amikor még működött, és aztán nyilvánvalóan, mivel a Microsoft már tud erről a hibáról, és valószínűleg javítja is, majd amikor kijön a frissítés és a javítás, akkor majd lefrissítjük az Elite Series 2 kontrollerünket, de a többiek nem tudják ezt megtenni, ott nincs visszaállítási lehetőség, úgyhogy ha valaki ezt vette észre a saját Xbox kontrollerén, akkor azt tudjuk mondani, hogy lehet kopogtatni virtuálisan az Xboxnál, de már tudnak róla, nem két-három embert érint ez a dolog, valószínűleg hamar összekapják magukat, de ha már arról beszélünk, hogy a Microsoft és hogy vannak nem jól sikerült szoftverek és szoftverfejlesztések, akkor volt egy olyan teljesen ismeretlen szoftver, ami baromi jól sikerült, sőt, egy időben nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideig ebben az időben abszolút piacvezető, és abszolút ez volt a videó telefonálásra és videó csetelésre kitalált szoftver, és ez nem más, mint a Skype, de egészen biztos, hogy idén elbúcsúzunk tőle.
Mostanság már mindenki a Teams-et azonosítja a különféle videós megbeszélések és meetingek, konferenciák, online beszélgetések platformjaként, legalábbis számítógépen, papíron azért még mindig más ez a terület, de a Teams előtt is azért, ahogy Feki is mondta, volt élet, és a Skype volt az az igazán áttörő platform, ami 2003-as megalapulásakor egyszerűen robbanásszerűen népszerűvé vált, és nem véletlenül szent rá a fogát sok cég, és a Microsoft 2011-ben 8,5 milliárd dollárt fizetett azért, hogy az övé legyen a világ legismertebb, és talán mondhatjuk, hogy egyik legszeretettebb videócsetes platformja. Ugye akkoriban a Microsoft még a különféle MSN és egyéb chat szolgáltatásokból próbált valamilyen irányba elmozdulni, amikor a Skype azért már egy abszolút futurisztikus és jövőbeli történetnek tűnt. Azonban az utóbbi években, főleg ugye a Covid járvány óta, egy egészen más irányt vett egyébként ez a kommunikációs platform fejlesztés a Redmondi cégnél, és egy kicsit üzletiesebb, sokkal üzletiesebb vonalra kellett terelni a különféle fejlesztéseket. Pontosan ennek köszönhető, vagy legalábbis nagy részt ennek köszönhető, meg nyilván az egyéb üzenetküldő szolgáltatások elterjedésének mobilon, hogy a Skype népszerűség elkezdett csökkenni, és hát miután a Microsoft párszor azért még megpróbált életet lehelni ebbe a platformba is, és emlékszem még egyébként a Teams előtt nem sokkal például valós idő fordítással akarták felturbózni a Skype népszerűségét. Szóval mindenféle egyéb trükköt bevetettek arra, hogy a Skype felhasználókat visszacsábítsák, a felhasználók mellett egyébként pedig magukat a fejlesztőket is, hiszen szép lassan ők is elszáringoztak a platform mögül. 2025-ben végül kimondták azt a halálos ítéletet a Skype-ra, aminek következtében május 5-től a platform véglegesen leáll, és minden nemű felhasználási lehetősége megszűnik a jövőre nézve, úgyhogy mindenkit szépen átterelnek a most már elterjedtebb Teams platformra, és ha már platformok és átterelés, úgy tűnik, hogy az X, vagyis Twitter után egy másik nagy közösségi média platform kerül veszélybe, legalábbis ha nem is nagyon durván, de azért konkurenst kapott az Instagram is, nem más, mint a Blue Sky az, aki egy teljesen új funkcióba bővült, hála egy fejlesztőnek, aki megalkotta az első fotó megosztó szolgáltatást Blue Sky alapon.
Azért nagyon érdekes ez a Blue Sky dolog, hogy abból az ígéretből milyen nagyra tud nőni, és azért a nagyot most még muszáj vagyunk icipicit idézőjelbe tenni, mert a pár tízmilliós látogatottságával, ami alapvetően sok, de összehasonlítva a Metához és az összes nagy platformhoz képest egyszerűen kevés, és nem is látszik, de hogy ez a Blue Sky azzal az ígérettel lett valami, hogy sokkal inkább demokratikus, jópofa, igazságos, mint mondjuk az akkor még Twitter, mint mondjuk az azóta már nyíltan, hát a szólásszabadság hátán bármit megengedő Facebook, és pontosabban Meta, És ezzel megy tovább a Blue Sky, ugye mi is rajta vagyunk a platformon, és most már, hogyha social media, akkor leginkább csak itt posztolunk, természetesen a YouTube, a TikTok és az iHotel.net oldal mellett, ugye mi is a Blue Sky-t használjuk most már, és hát ez a Flashes nevű alkalmazás, vagy ez a Flashes nevű szolgáltatás is, amiről már revesgették, hogy ilyen Instagram, hát hogy mondjam, konkurencia lesz, azért nem teljesen úgy van, mert például eleve kikötötték, hogy ilyen hosszú, lélektelen videók görgetéséből kevésbé szeretnének a fejlesztők usereket generálni, vagy usereket megszerezni, sokkal inkább a fotókra, és azon belül is a jó minőségű fotókra kerül a hangsúly. Éppen ezért például az egyik alapvető szolgáltatása ennek, hogyha valaki fotózik, és ezeket ki szeretné tenni a Flashes-re, akkor maga tudja megadni, hogy mik legyenek azok az első fotók, amivel a felhasználók találkoznak, amikor az ő profilját meglátják, tehát kvázi egy ilyen fotós portfólió felületre tereli a felhasználókat először, és nyilván utána hozzáférünk a legfrissebb fotókhoz és videókhoz. Egyelőre úgy néz ki, hogy egy perces videó limit van, és hát azzal együtt, hogy a Blue Sky platformba épülve, vagy a Blue Skyhoz nagyon-nagyon szorosan köze van, tényleg azt tudjuk mondani, hogy minthogyha egy ilyen kis Facebook, Instagram konkurencia emelkedne ki, bár ugye a Blue Sky sokkal inkább lehetne talán a Twitter konkurenciája, de mondjuk mindenképpen érdekes, hogy ebben az irányba elmozdulnak. Egyelőre csak iOS-re élhető el a Flashes, de nagy valószínűséggel a következő hetekben, hónapokban megérkezik Android platformra is. Nyilván mi is ki fogjuk próbálni. Amit viszont biztosan nem fogunk már kipróbálni, nem mint hogyha nekünk kellett volna és szerettük volna, de biztos, hogy nem fogunk találkozni a japán gyermekvédelmi mesterséges intelligencia algoritmussal.
És ennek egészen sztoikus oka van, az AI, mint olyan szolgáltatás, egy ilyen komplex feladatra, tehát gyermekvédelemre és pontosabban inkább a gyermekvédelmi hatóságok munkájának segítésére nem alkalmas, legalábbis ezt állapították meg a japán szakértők. Potenciális bántalmazási esetek előrejelzését szerették volna ennek a mesterséges intelligenciának a használatával mindennapokban alkalmazni, és picit nekem a külön vélemény, a Minority Report is jutott eszembe ennek a hírnek a kapcsán, aminek a története pontosan arról szólt, hogy a mesterséges intelligencia azelőtt megmondta a bűn elkövetés részleteit, mielőtt még egyáltalán bárki elkövette volna azt a bűnesetet, vagy azt a bűntényt. Valami hasonlót, nyilván egy a mintázatokból, nyilván viselkedési motivumokból, háttérinformációkból, és egyáltalán egy a lakossági adatokból dolgozott ez a mesterséges intelligencia, és erre a feladatra egyébként egészen sokat készültek a fejlesztők, mégis egy 60%-os hiba arányt produkáló rendszert egyértelműen nem lehet sikernek nevezni, pontosan ezért le is állították, illetve a Szigetországban úgy döntöttek, hogy a mesterséges intelligencia rendszerek kapcsán, főleg ha ennyire érzékeny területről van szó, és egy ennyire fontos területről van szó, akkor új szabályozásokat kell bevezetni. Így a japán kormány a jövőben tervezi is, hogy egy ilyen szakértői tanácsot fog összehívni, de ugye az az eset is, ami itt most megmutatta, hogy mennyire nagy mértékben tud tévedni az AI, ha az emberi viselkedésről van szó, pontosan megmutatta azt, hogy bizony-bizony szabályozásokra is szükség van, illetve további fejlesztésekre, mielőtt újra ilyen területen alkalmaznának mesterséges intelligenciát. Ahogy ezt a következtetés egyébként le kell vonják a film forgalmazók is, mert hogy a régi filmek és sorozatok felújítása kapcsán, mint kiderült, egészen gyakran alkalmaznak mesterséges intelligenciát, és mint az is kiderült, nem túl jó eredménnyel.
Nagy divatja van a régi sorozatok újraélesztésének, bármint olyan szempontból újraélesztésének, hogy egyre több nagy streaming szolgáltatóhoz kerülnek föl régi sorozatok, ugye a Prime-on ott van a Két pasi, meg egy kicsi, meg lehet nézni a Jó barátokat, azt hiszem, vagy a Disney Plus-on, vagy a Maxon, és ugyanígy a Netflix is vásárolja föl a sikeres régi sorozatokat, ám ugye azoknak a minősége, hiszen ezeket televízióra gyártották, tehát nem feltétlenül celluloidra forgott már egy időben, ugye már akár digitálisan is le lehetett gyártani ezeket, de hát még sehol nem volt 4K, 8K, de még Full HD sem, éppen ezért feljavítják, és hát az AI a képfeljavításban azért ilyen szinten, és hát inkább azt gondolom, hogy olyan büdzsével, mint amivel mondjuk egy 80-as évekbeli akkor sikeres sorozatot fel akarnak újítani, valószínűleg nem annyi pénzt locsolnak rá, mint mondjuk az éppen a világ egyik legdrágább epizódonként 18-20 millió dollárba kerülő Severance nevű sorozatába, úgyhogy meg is látszik, és hát nagyon-nagyon vicces és szomorú az, ahogy látni lehet a biaszerű bőrt az embereken, a feliratokat, ahogy eltorzítja az AI, hiszen megvan neki adva, hogy valós feliratokat ne generáljon, és hát mégiscsak azok az emberek, akik már a 80-as, 90-es években látták ezeket a sorozatokat, megdöbbenve ültek a készülékek előtt, hogy hát oké, Netflix meg oké, streaming szolgáltatók, ez nagyon nem jó, inkább akkor nem szeretném ezt nézni, mert nem egy, mutatom az idézőjelet, rajzfilm variációt akartam volna megnézni a régi kedvenc sorozatomból, hanem sokan úgy vannak vele, hogy inkább nézném sokkal rosszabb minőségben, de az eredeti szereplők arcát, nem pedig viaszbábukat. Úgyhogy látszik, hogy azért a mesterséges intelligenciának ezen a fronton is van mit fejlődnie. Nyilván tisztában vagyunk vele, hogyha megfelelő mennyiségű idő és pénz állna a rendelkezésre, akkor valószínűleg egészen parádés módon meg lehetne ezt csinálni, hiszen pár évvel ezelőtt valaki egy otthoni számítógépen sokkal jobb animációt csinált a Star Wars filmekre, ugye a fiatal Anakin Skywalkerre, mint maga George Lucas és a Disney, de valószínűleg itt nem ez történt, olcsón, gyorsan akarta megúszni ezt a Netflix, hát nem sikerült jól, mint ahogy egy érdekes és etikailag megkérdőjelezhető felhasználási módot talált az LA Times tulajdonosa a mesterséges intelligencia felhasználására a tartalomgyártásban.
A véleménycikk nem annyira ritka műfaj egyébként ugye az újságírásban, viszont azt mindenképp el lehet mondani róla, hogy nagyon megosztó tud lenni az, amikor egy újságíró nem csak egy oknyomozásról, idézőesen csak, nem egy hírek tálalásáról, nem valamilyen esemény bemutatásáról ír, hanem egész konkrétan a saját véleményét, saját gondolatait meséli el, mondja el az olvasóinak egy témával kapcsolatosan. És néha-néha azért előfordultak olyan cikkek, én már találkoztam ilyesmivel, hogy egy-egy témáról a másik oldal véleményét, a másik oldal nézőpontját is elmondta az újságíró, hogy egyébként, ha mondjuk adott esetben egy politikailag is megosztó, vagy bármilyen társadalmilag megosztó történetről van szó, akkor mi lehet az, mik lehetnek azok a szempontok, amiket mondjuk az adott véleményben ellentétes tábor megfontolhat, amikor megközelíti az adott témát, az adott eseményt, az adott történést. Ezt a fajta kitekintést, vagy ezt a fajta másik fél szemszögébe betekintést kínálja most a Los Angeles Times, méghozzá mesterséges intelligencia segítségével, mert hogy szimplán most már annyira megosztott olvasóközönséggel rendelkezik szinte a legtöbb, főleg amerikai lap, hogy úgy érezte a tulajdonos, hogy bizony ez egy olyan piaci helyzet, amikor minden egyes olvasó számít, úgyhogy éppen ezért azokat is megpróbálják megszólítani, akiket alapvetően a lap, vagy adott esetben mondjuk az adott újságíró ténykedése és véleménye nem igazán fogna meg. Így tehát egy kicsit kifordítva azt, amit egyébként az újságíró tesz, tehát hogy véleményt mond valamiről, de mesterség és intelligencia segítségével megtartják az olvasók egy részét, sőt, inkább nyerhetnek is néhány olvasót. Egyrésztről azért érthető, hogy nyilván anyagi megfontolásokat is figyelembe kell vennie egy újságnak, pénzből él mindenki, de másrésztről ez egy nagyon ingoványos talaj, tehát az, hogy mondjuk egy mesterség és intelligencia ellenvéleményt fogalmaz meg, valahol furcsának és egy kicsit ijesztőnek is tűnik, de ha erre igény van, akkor valószínűleg az olvasók fizetni is fognak ezért, úgyhogy ha erre megy a világ, akkor bizony ezt meg kell, hogy szokjuk.